Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. A Katolikus Caritas a Tárjátok ki a szíveteket kampánya keretében karácsonyi segélyszállítmányokat juttatott el Kárpátalja nehéz helyzetben élő lakosaihoz. 200 angyalbatyút, 1 tonna tartós élelmiszert vittek a térségbe, segítve az ungvári Szent György Caritas támogatottjait. Nagybereznán több családi típusú gyermekotthon és Beregszászon a bentlakásos pacsirta óvoda lakóit. 2 hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára, az Osamban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen 2 adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikket ajánlottak fel az Osam vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást is adott. Idén 7107 gyermekvédelmi intézményben élő gyermek kapott személyre szóló ajándékot a kormányzati dolgozók által indított akcióban, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Sztelló Gábor Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény napraforgó gyermekotthonában Budapesten. Fülöp Attila emlékeztetett arra, hogy 6 évvel ezelőtt állítottak először össze a minisztériumokban és háttérintézményeiben dolgozók személyre szóló ajándékokat az otthonokban élő gyermekeknek. A kormányzati dolgozók saját pénzükből szerzik be a meglepetéseket, és a 6 év során mintegy 40 ezer ajándék jutott el így a gyermekotthonokba, mondta az államtitkár. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek minél gyorsabban szerető, gondoskodó családba kerülhessenek. A mostani kormányrendeleti javaslatcsomag a gyermekek érdekében ezt a folyamatot kívánja tovább erősíteni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a hatékonyság növelése érdekében elsősorban az országos és a vármegyei örökbefogadási rendszer további egységesítése szükséges azért, hogy minél előbb lehessen megfelelő örökbefogadó szülőt találni a gyermek számára. Több rezsitámogatást ad Budapest, ami már nem csak a fűtési szezonban, hanem azon kívül is igényelhető. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, hogy még ma is csak nem minden 20. budapestinek folyamatosan gondot jelent a fűtésszámla befizetése, az elszabadult árak és az alacsony jövedelmek miatt. Budapest önrendelkezésének költségvetése szolgálja a szolidáris várost is, fogalmazott. A támogatás összegét a szolgáltató számla jóváírás formájában érvényesíti, vagyis a támogatás összegével csökken a támogatott közműszolgáltatás után fizetendő rezsiszámla összege, közölte Karácsony Gergely. Rekord mennyiségű 12 ezer ajándékcsomagot állítottak össze a karácsonyi Mosolymanók akcióban résztvevő gyermekek rászoruló társaiknak, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tájékoztatásuk szerint idén több mint 230 óvoda, általános és középiskola csatlakozott az úgynevezett Mosolymanók akcióhoz, és több mint 12 ezer karácsonyi ajándékcsomagot készítettek a gyermekek rászoruló társaiknak. Novemberben a születések száma 8,4, a halálozásoké 4,7%-kal mérséklődött éves összevetésben, a házasságkötések száma 12%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra a vastagabb frontfelhőzet a délkeleti-keleti tájakra szorul. Addigra a csapadék ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szászné Pónus Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgetek, advent szent idejében találkoztunk, és ebben az időszakban természetesen a Szimfonikus Zenekar tagjai is az adventi, az ünnepváró hangulatban adnak koncertet. Jól gondolom én ezt, hiszen olyan programjaik lesznek, amelyek kapcsolódnak az ünnephez.
Hát természetesen folynak a bérletes hangversenyeink, de ilyenkor az ünnepi időszakban mi is próbálunk olyan programokat is becsempészni az évadunkba, amik az ünnepkörhöz csatlakoznak. Ugye most volt két Ciróka koncertünk, ez nyilván így a Mikulás időszaknak megfelelően, karácsonyi időszaknak megfelelően olyan tematikával telt. Két teljes telt házzal ment le ez a koncert, ez nagyon örülünk, mert nagyon nagy látogatottságnak örvend minden alkalommal. Ezt a koncertsorozatot ugye eddig mindig úgy hirdettük, hogy 0-3 éves korig, tehát tényleg az abszolút pici gyerekeknek. Az elmúlt években ugye kinőtt egy olyan generáció már, aki ezekre ez a programokhoz nagy, viszont még nem jár iskolába, tehát azokhoz, amik a nagyobb gyerekeknek kínálat, az oda még nem férnek be, és létrehoztunk egy Ciróka Plusz névre keresztelt koncertet, ami most ősszel indult, akkor volt az első ilyen hangversenyünk, és szerencsére azt is nagyon szép számmal látogattak, és úgy gondolom, hogy nagyon jól is érezték magukat, akik eljöttek, úgyhogy ha látják a hallgatók ezt a koncertet valaha a naptárunkba, akkor felhívnám a figyelmet rá, hogy érdemes ezeket is látogatni, nem csak az egészen pici gyerekeknek szólót. A decemberünk folyamán lesz véletes hangversenyünk, illetve évek óta nagyon szeretném én személy szerint is, hogy műsorot tűzzük a diótörőt, mint programot. Én azt gondolom, hogy ez ilyen szinte elengedhetetlen, hogy ne jelenjen meg az évnek ebben a szakaszában.
Az ünnepekre készülve leszek karácsonyi koncertje a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak.
Igen, ez már úgy gondolom, hogy a karácsonyi koncert az is mondhatni, hogy elengedhetetlen, hogy szerepeljen a zenekar részéről is itt a decemberi időszakban. Ebben az évben a Minorita templomba lesz a karácsonyi koncertünk. Polgármester úr felkérésére ez egy ilyen városi karácsonyi koncert lesz. Úgy gondoltuk, hogy a belvárosban, meg úgy egyáltalán Miskolcon is talán ez a legnagyobb befogadó képességű templom, ezért esett erre a választás, és nagyon szeretnénk, hogyha nagy számban látogatnák meg ezt a koncertet. Ugye ilyenkor a zenekar egy kisebb formációval, kamarazenekari méretekkel szokott fellépni, így férünk el, így kényelmes a hallgatóságnak, és azért ugye a templomban a hangzás is egészen más, tehát nagy zenekar, mondhatni, hogy néhol zavaróan nagy tud lenni egy templomban, úgyhogy mi kamarazenekari felállással fogunk megjelenni, illetve mondhatni, hogy ez is már szokásos kelléke ezeknek a koncerteknek, hogy a fazekas is iskolának a gyerekkórusa, illetve a kicsinyek kórusa fog fellépni még ezen a hangversenyen. Vendégkoncertmesterünk lesz G. Horváth László, aki az Anima Muzice Kamara Együttesnek a művészeti vezetője, és elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szép programot állítottunk össze.
Mikor lesz ez a koncert?
Ez a koncert december 20-án pénteken este lesz, jól emlékszem 7 órától Minorita templomba.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szászné Pónus Krisztinának, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjének, és köszönöm szépen Önnek az egész éves segítségét, szolgálatát, amit a Szent István Rádió programajánló műsoraiban tett, hiszen igyekeztünk mindig beszámolni a Miskolci Szimfonikus Zenekar aktuális híreiről, programjairól. Reméljük, így lesz ez a jövőben is. Most pedig áldott boldog békés karácsonyi ünnepeket kívánok önnek és munkatársainak.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak.
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével decemberi programokat ismertetünk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Böbe. Igen, itt vagyunk decemberben. Ha a kiállítás megnyitón nem is jelentek meg annyian, viszont szeretnék ajánlani, mindenki figyelmébe ajánlani három kiállítást is, hiszen decemberben sem maradunk a házakban kiállítások nélkül. Először talán az év utolsó hónapján vegyük a Műhád Gorcső alá, tehát a Művészetek Házát. Nem utolsó sorban ez a kiállítás címe Orosz Stefán Renáta, a kiállító művész, hiszen december legelején az ő kiállítása nyílt meg a Művészetek Házában. Az ő neve már nem ismeretlen a művészetkedvelő közönség előtt, hiszen számtalan kiállítás és díjbirtokosa. Lebegés, történetek, intimitás, játék, ezek a fogalmak érdeklik az utóbbi pár évben, és leginkább két dolog határozza meg a munkáját, a művészet művelése és közvetítése. E két tevékenységet párhuzamosan végzi, hazai és nemzetközi művésztelepeken, rezidens programokon vesz részt, és kiállít megyei és országos tárlatokon egyaránt. A korábbi absztrakt képek után a szimbolikus figuralitás felé fordult, az ember és az állat kapcsolatának különös sokszínűsége is elkezdte foglalkoztatni. Az első pontja ennek talán leginkább a cirkusz világához kapcsolható, majd az bővült a haszonállatok és más jelenlegi vagy akár régmúlt állatok irányába, és természetesen a közvetlenül mellettünk élő kedvencek is nagy szerepet kaptak. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy tanárként a jövő kiállítás látogató nemzedék szemléletét formálja a nap, mint nap művészi hitvallása, hogy tegyük a művészet eszközeivel mindig azt is úgy, hogy a legtöbbet és a legjobbat akarjuk művészként, tanárként és anyaként egyensúlyt teremtve a különböző szerepek között. Ő a művészet művelését nem egy zárt rendszernek tekinti, hanem fontos számára a nyitottság, hiszen a közös alkotás növeli a kép készítésének megértését, ami pedig a későbbiekben növeli a képzőművészet befogadásának képességét a diákokban. Ha felkeltettük az érdeklődést, akkor mindenki a ház nyitvatartási idejében, ami azt jelenti, hogy este 10 óráig nyitva tart a művészetek háza kortárs galériáján, ezt a tárlatot megnézhetik, ugye egész hónapban ingyenesen látogatható, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Aztán egy másik kiállítást is ajánlanék, hiszen Zene a szemnek, ez is izgalmas lehet, ez egy nemzetközi PowerPoll kiállítás, amire december 2-án került sor, tehát már megvolt a megnyitó, és a címben rejlő különös képzett társítás mindannyiunkat elgondolkodtathat, mi különös látni a zenét, a kiállítók képeikkel, szobraikkal látható formába öntötték azt az érzést, élményt, melyet igazából a zene jelent nekik. Van, akit egy konkrét zene, van, akit egy hangszer szeretete, és van, akit a suttogás hangja ihletett. Az alkotások által a látogatók a saját szemükkel láthatják az alkotásokban rejlő zeneiséget, és hát beleláthatnak a művészek lelkébe is. Ez néhány személyes információ is, mert az alkotások mellett megosztanak magukról, mint kedvenceik. Az alkotók a PowerPoll dekorációs és szobrászkellék termékcsalád termékeivel készítették alkotásaikat, amelyel, mint látható, nagyon sokrétű, rendkívül változatos formákat hozhatnak létre. A képzett márkaképviselők mellett a kiállítók olyan alkotók is bemutatkoznak, akik a közelmúltban ismerkedtek meg ezzel a technikával. És hát mindenki számára nagy öröm, hogy ebbe a csapatba az ország szinte minden pontjáról, sőt országhatáron túlról is csatlakoztak alkotók. A Zene a szemnek, tehát a nemzetközi PowerPoll kiállítás a Vasgyári Közösségi Házban látogatható hónap végéig a ház nyitvatartási idejében. És akkor franciák tartanak kiállítás megnyitót, és utána ezt tekinthetjük meg az Ady Endre Művelődési Ház galériáján. Olá Melinda és Kador Jean-Marie, két tekintet a cím. Talán jól mondom, hogy két kolléga képzőművészeti projektje ez, két művész közös grafikai játéka, mert hogy 12 fotó alapján két tekintet kereszteződik, melyeket Budapest nem szokványos helyein készítettek, az ott megbúvó szépségek felfedezésével, egyedi nézőpontokból bemutatva. Messze a turisztikai látványosságoktól együtt vadásznak szokványosan eltérő képekre, majd ezeket mindenki a saját műhelyében átalakítja, megkomponálja a saját elképzelései szerint, deformálni a városképet, csodássá tenni egy részletet, beépíteni egy személyes elemet. Hát így szembesítjük egymással a műveiket, hogy mit alkotott a másik a képből, milyen hatást vált majd ki ez a 24 kép együtt. Talán harmóniát, vagy egy színes többarcú mozaikot, mely valljuk be, hogy az általunk hőszeretett magyar főváros valós képe. A kiállítás címe két tekintet, az Ady Endre Művelődési Házban látogatható egész hónapban.
A konkrét decemberi programok következnek.
Itt lesz egy nagyon gyönyörű adventi koncert, ahol Dolhai Attila énekel majd nekünk, és a lánya pedig a vendég, a sztár vendég, Dolhai Luca, december 19-én este 7 órakor. Ez egy különleges ünnepi élmény. Angyali hang és egy, hát mondhatjuk, hogy élő legenda is talán a Jézus várás csendjében. Dolhai Attila, Jászai Mari díjas érdemes művész, egész estés adventi koncertje már az ünnep hangulatát idézi a legszebb karácsonyi dallamokkal. És most az népszerű előadó művész estje egyedülálló meglepetést tartogat, hiszen Dolhai Attila művész vendége, lánya Dolhai Luca. A Budapesti Operett Színház művésze és a zenei pályán őt követő lánya, a Zenei Akadémia magánénekes hallgatója, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus alkalmából énekelt együtt először a pápai szentmise előtt, ez egy nagyon nagy dolog volt. Az ifjú énekesnő, mondhatjuk, hogy örökölte édesapja tehetségét, első önálló dala, az Úgy képzeltem, nem csupán egyébként a hazai internetezők tetszését nyerte el, hanem angol nyelvű méltatásokat is kapott a világ távoli pontjairól. Úgyhogy apa és lánya ezúttal egy különleges koncerttel teszi szebbé egymás és mindazok ünnepét, akik nyitottak az örömre, a szeretetre és az eljövetel reményére. December 19, tehát este 7 óra. Művészetek háza, nagy terem. És a két ünnep között tehát itt lesz Szent Martin újra, jubileumi koncerttel. 2024-ben a Szent Martin produkció immár a 30. jubileumi évét ünnepli. 2024-ben a 30. évébe lépett ez a produkció, és mindig arra törekedett Szent Martin, hogy az időt megtöltse tartalommal. A célja most is az, hogy ez az este emlékezetes, ünnepi legyen a közönség számára, hisz a közönség nélkül, ahogy ő mondja, nincs értelme a művészetnek, a lényeg veszne el, és ez nekem nagyon szimpatikus, ahogy ezt kiemeli, és nagy öröm számára, hogy Michel Mirtil művésznő elfogadta a meghívását, a nagyzenekaros hangzás kiegészül egy sokoldalú előadó művésszel, és ahogy ő fogalmaz is, aki nem jön el, az hiányozni fog. 12.-27, tehát december 27-e, azaz két ünnep között, este 7 óra. Svitánok néptánc együttes, remélem, hogy jól ejtem, ők Ukrajnából jönnek, a Karácsony fénye, az összetartozás története, amit előadnak. Ez egy 36 fős néptánc együttes, a Svitánok, Ukrajnából, és Európa legtekintélyesebb versenyeinek és művészeti projektjeinek 23 Grand Prix díjának birtokosai. A csoport művészeti vezetője Maxim Pecsenenko, a balettmester pedig Svitlana Pecsenenko. Az együttes tagjai bemutatták már Bulgáriában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Litvániában, Katarban, most a teljesség igénye nélkül, tehát nagyon sok helyen voltak, Franciaországban is ezt a kultúrát, és a teljes körű invázió kezdete óta a Svitanok tanárai és diákjai 4 színházi táncműsort készítettek, már mint a háborúról beszélünk, és több mint 40 jótékonysági koncertet szerveztek a katonák és a háború által érintett gyermekek támogatására. Tehát még egyszer 12.-29. este 7 óra. És akkor elérkeztünk december 30-ához, délután 4 órakor és este 7-kor is lesz a már jól megszokott Budapest Bár koncert. Szerintem tavaly is beszéltünk erről mindig, mert hogy a csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Behumi Dórival, Ferenci Borával, Németh Jucival, Frenkel, Mező Misivel és Szűcs Krisztiánnal érkezik. Karácsonyi beiglik és a szilveszteri malacvacsora között igazán nagyszerű felüdülés és feltöltődés lehet egy Budapest Bár koncert. Meg azt is mondhatjuk, hogy talán a legjobb wellness program is kapcsol, megnyugtat és boldoggá tesz, és még a pénztárcát sem dönti romba. Kortalan zenei időutazás az elmúlt 100 év legjobb számaival, remek feldolgozásban, némi cigányos fűszerrel. A Budapest Bár sosem okoz csalódást, mindig jó és mindig más stílusok, dalok, korok, hangok és egyéniségek kavalkádja minden Budapest Bár koncert. A nagyszerű zenészeknek és a kitűnő énekes előadó egyéniségeknek köszönhetően feledhetetlen és önfeledt koncertre számíthat az, aki eljön december 30-án a Miskolci Művészetek Házába. Úgyhogy a csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Behumi Dórival, Ferenci Borával, Németh Jucival, Frenkel Mező Misivel és Szűcs Krisztiánnal érkezik. Talán még annyit hozzá, hogy a Budapest Bár szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. A zenekar tagjai Farkas Róbert, Ürmös Sándor, Ökrös Károly, Farkas Rihárd és Kisvári Bence, tehát még egyszer Budapest Bár koncert december 30-án délután 4 és este 7 órakor. Dupláz. Hadd mondjam a hallgatóknak, hogy meglephetik a szeretteiket kulturális élménnyel, mert a Miskolci Kulturális Központ ajándékutalványa igazán nagyszerű meglepetés lehet karácsonyra, mert hogy élményt ajándékozni az egyik legnagyszerűbb dolog, és szerintem ebben a Szent István Rádió hallgatói is egyetértenek. A Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, valamint online különböző címletekben ajándékutalvány vásárolható, ami beváltható online és személyesen jegypénztárainkban, egy évig érvényes, és kizárólag a Művészetek háza, Lovagi Tornák tere, Ady Endre Művelődési ház, Ifjúsági ház, a Gárdonyi Géza Művelődési ház, a Görömbölyi Művelődési ház és a Vasgyári Közösségi ház weboldalain megjelölt rendezvényekre használható fel a rajta szereplő határidőn belül több részletben is, de több információért természetesen, ha rákattintanak a mihamiskolc.hu weboldalra, akkor mindent fognak látni. Ne habozzon szerintem senki, meglephetik szeretteiket egy kulturális élménnyel, és így gazdagabbá tehetik a családi ünnepet.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének a beszélgetést, a programajánlót, és most nem csak ezt az egy beszélgetést és riportot. Programajánló riportot köszönöm meg neked, hanem köszönöm szépen az egész éves szolgálatodat és munkádat is, hiszen minden hónapban rendszeresen találkoztunk, és programokat ajánlottunk a Szent István Rádió kedves hallgatói számára. Egy olyan ígérettel köszönünk el most egymástól, hogy találkozunk jövőre, újra, ugyanitt, és folytatjuk jövőre is a programok ajánlását.
Egyrészt így van, ezt csak meg tudom erősíteni, mi is nagyon szeretnénk, és hát köszönöm a kollégáim nevében is mindazt a munkát, amit te is az elmúlt években beleraksz, csinálod folyamatosan, hiszen ezzel nem csak én kellek, hogy ajánlom a programokat, hanem hogy legyen platform, és hogy te is ilyen felkészülten csinálod az interjúkat, riportokat velem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, köszönjük a munkádat a kollégáim nevében is, és a lehetőséget, hogy a Miskolci Kulturális Központ az platformot kap, teret nyer a Szent István Rádió hullámhosszán.
Áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok neked és kedves munkatársaidnak is.
És én is ugyanezt szeretném elmondani, áldott, békés, boldog karácsonyt a Szent István Rádió minden munkatársának, és természetesen neked is, Böbe, és a hallgatóknak is.
Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedén. Eldobsz, mint egy szágyú fát, amelynek nincsen lángja már. Úgy fáj, úgy fáj, csak miattad csillog szememen a könyv. Ezt a nagy szerelmet mégis köszönöm, azt, hogy jó is voltál, rossz is voltál, ügylen én hozzám. Úgy fáj, mégis úgy fáj, oly hiába oltom el a lámpát este felé. Nem sötét az én szobám sosem, két szemednek izzó fénye villan felé. Ezt nem feledem, sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható. Azt, hogy fennjártál a csillagokban, azt is elhiszem, csak jöjj szívem. Szobám sosem, két szemednek izzó fénye villan felé. Ezt nem feledem, sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható. Mondd, hogy fennjártál a csillagokban, azt is elhiszem, csak jöjj.
Műsorunk folytatásában Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója beszél a Miskolci Filharmónia bérlet soron következő koncertjéről.
A Filharmónia Magyarország minden városba a legmagasabb minőséget viszi hazánkban, amikor koncerteket szervez és tervez, és nem csak, hogy a legmagasabb minőséget visszük, hanem igyekszünk évről évre még erősebb, még különlegesebb bérletet összeállítani. Miskolcon 20-án, december 20-án pénteken lesz egy nagyszerű vígopera, hazánk legkiválóbb régi zenei együtteseinek az előadásában az Orfeó zenekar és a Purcell kórus ad koncertet Vashegyi György vezényletével, és ez Haydnnek egy vígoperája a címe, aki hűtlen pórul jár, kitűnő szólistákkal, Ella Smith, Japán Szilveszter, Kalavszki Adriana, Bernhard Brechtold, Megyesi Zoltán. Lesznek a szólisták, és Vashegyi György, aki a régi zene, mondhatjuk, apostola Magyarországon, ezt a programot, és hát több érdekessége is van ennek a koncertnek. Egyrészt az, hogy Haydn-t, bár nem szoktuk magyar zeneszerzőként illetni, ettől azért én is óvakodnék, de mégiscsak egy hosszú idejét az életének az Esterházy hercegek szolgálatában töltötte, és itt nagy része született az óvrének, és nagyon különleges dolog lehetett, amikor Esterházán a kastély mellett ott volt a Marionett Színház, kis opera, kis ilyen helység, olyan helység, ahol különböző koncertek voltak, és hát volt megfelelő terme az operáknak is. Nyilvánvalóan itt nem egy Verdi vagy Wagneri típusú operára kell gondolnunk, hanem kisebb apparátus néhány szólistával valósul ez meg. Ugyanakkor Haydn figyelt arra, hogy a nagyon műkedvelő, zenekedvelő Esterházy hercegek minden irányú szórakoztatásáról gondoskodjon, és ilyen módon ez ritkaság a Filharmónia Magyarország koncert kínálatában is, hogy még vidámítjuk is a szívet és a lelket, nem csak simogatjuk, hogy így mondjam, szép zenékkel, vagy avval, hogy pihentetővé tesszük a nap fáradalmai után az estét, és energiával töltsük föl a hallgatókat a következő feladatok előtt, hanem ezúttal még reméljük, hogy mosolyt is csalunk sokszor az arcokra ebben a műben, ami egyébként éneklés szempontjából sem könnyű, nagyon sok koloratúra és mozgás van az énekesek számára előírva, úgyhogy aki magas színvonalú klasszikus zenei programot keres, az is jó helyen jár, de aki szeretne mosolyjal nevetve kikapcsolódni, az is ezúttal december 20-án a Művészetek Házában Miskolcon.
Az elmúlt percekben Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója a Miskolci Filharmónia Bérlet decemberi koncertjét ismertette.
Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyszabású reprezentatív kiállítás az Egri Gárdonyi Géza Színházban, mint a jelenleg látható, és ha jól tudom, de majd az információkat Baráth Zoltán színháztörténész kurátor és ugye a társulat tagjától megtudjuk, hogy az évad végig látogatható, az a színháztörténeti kiállítás, ami gyakorlatilag bő egy évszázadot ölel fel az intézmény életéből. Hát ez egy hatalmas munka, tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el, nézze meg, előadások előtt egy órával látogatható már. Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat vedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Az, hogy vidéki színház volt az Egri, mennyire volt befolyásoló tényező mondjuk egy budapesti színházhoz képest, tehát aki itt értelmiségi réteg volt, polgári réteg, ugyanúgy járt, és ugyanúgy igénye volt előadásokra, milyen gyakorisággal tudtak egyáltalán tartani.
Persze, hát ugye a különbségek azért vannak, egyrészt a méretében is természetesen, másrészt pedig abban, hogy időben nem vagyunk az elsők között, akik színházat építettek, de hát nyilvánvalóan ez azzal is kapcsolatban áll, hogy mi egy kisebb város vagyunk, mint a nagy elődök, akiknél először épültek színházépületek, kőből épült színházépületek. Az a fajta igény pedig természetesen ugyanúgy élt a városlakóknak szinte minden rétegében, mert az állóhelyeket is megtöltötték, és a páholyokat is megtöltötték. Tehát az igény az természetesen fennállt.
Milyen kutatómunka előzte ezt meg, és ami engem különösebben még mindenképpen érdekel, tehát itt azért olyan nevek is a plakátokon fel vannak tüntetve, mint Blaha Lujza úrnő titulussal, ugye, de Márkus Emília, és még sorolhatnám, tehát azért itt a nemzet nagyjai is voltak, szerepeltek.
Igen, tehát azt érdekes tudni, hogy ez egy körút volt tulajdonképpen a művészek vagy a színészek részéről, és sokszor úgy esett útba Eger, hogy éppenséggel mondjuk Miskolcra tartottak, de ez nekünk nagyon jól jött, mert így nem maradt ki a város abból, hogy velük találkozhassanak, és hát egy-egy előadás, vagy egy rövid szezon erejéig voltak itt ezek a művészek, mert abban a korban rendkívüli módon cserélődtek a társulatok, és hát a különböző színigazgatók, akik bérbe vették a színház épületét, ők ugye arra törekedtek, hogy sztár neveket is szerződtessenek, és akkor természetesen nagyobb a bevétel és nagyobb a látogatottság. Tehát ez már akkor is működött.
Ahogy az előbb kérdeztem, tehát, hogy mekkora kutatómunka előzte meg azt, amit mi most itt látunk. Tehát rengeteg plakát, tehát tárgyi írott dokumentumok, emlékek vannak itt, és hát nyilván gondolom, hogy ez egy nagyobb apparátus segített neked, Zoltán.
Igen, hát a konkrét gondolat az egy évvel ezelőtt született meg, és akkor
tőled?
Kezdődött igen a gyűjtése. Természetesen voltak segítők, ugye ebbe a programba bekapcsolódott a Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteménye, és a Heves vármegyei levéltár is nagyon nagy segítséget nyújtott. Természetesen azok az írott anyagok, amiket fölleltünk az Egri Színházzal kapcsolatban, mankul szolgáltak, és házon belül pedig rengetegen tettek ahhoz, hogy ez megszülethessen a műszaki részlektől, szóval aki önkéntes alapon éppen ráírt azon a héten, amikor berendeztük, akkor akkor jött, ragasztotta a feliratokat, a képeket, szóval segített ebben a munkában. Volt két fő munkatárs, Lázár Rita és Ivádi Erika, akik a képeket különböző korszakonként válogatták, mert ugye ezt megelőzte az, hogy a padláson és egyéb helyeken föllelt képeket, ezeket be kellett azonosítani, mert nem volt feliratozva mindegyik, hogy milyen előadáshoz kapcsolódik. Azt meg kellett csinálnunk, hogy ezt mikor mutatták be, kilátható a képen, kirendezte az előadást, szóval ez is egy nagyon hosszú munka volt.
Az, hogy kronológiailag haladtok, nyilván nagyon sok dokumentum van, nagyon sok dokumentumot ugye elnyert ugye az idő vasfoga, de ami meg is van, mi alapján tematizáltátok? Tehát a korszakokat kell itt elképzelni, háború előtti, két világháború közötti, majd ugye a háború utáni, mondjuk a szocialista rezsimben is.
Épület szerint vannak tematizálva, tehát a színházunk sajátosságot sokszor átépített, és mi ezeknek az átépítéseknek a stációit vettük alapul, tehát amikor a látogató bejön, akkor a frontfalon, ha lehet így fogalmazni, akkor mindig kap egy kis bemelegítést az épület történetéről, és aztán, amikor belép a szűkebb kiállítótérbe, akkor pedig ott azt szeretnénk bemutatni, hogy mi történt bent az épületen belül abban az időszakban. Nyilvánvaló, hogy a korai időből kevesebb dokumentumunk van, de a 60-as évek környékéről nagyon szép számmal maradtak az érmek, fényképek és nagyon szép grafikai plakátok.
Ilyen érdekes lehet az is, hogy mondjuk adott korszakban, tehát most tényleg világháború, első világháború előtt, a két világháború között is egészen elmehetünk a rendszerváltásig, majd utána is, hogy egyetem ilyen darabokat vettek elő, vagy vehettek elő.
Igen, hát a darabok is különbözőek, természetesen megvoltak a szovjet darabok, megvoltak az operettek, mert azért azt tudnunk kell, hogy a 60-as években ugye nagyon törekedtek arra, hogy népszerű előadásokat játszanak, de emellett azért volt olyan fajta megújulási szándék is, ami a kis színpad történetét hozta el, vagy olyan darabok is kerültek színre, amik társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilvánvaló, hogy az idő előre haladtával, ahogy átalakult a környezetünk, és átalakult maga a színház épület is, ugye megszűntek a páholyok, kialakult a ma is ismeretes erkély és földszint elosztása a nézőtérnek. Nyilvánvaló, hogy a darabok is megváltoztak, de vannak örökérvényű előadások, ha lehet így fogalmazni, a nagy klasszikusok mellett olyan zenés színpadi művek, amik tulajdonképpen a 120 évet úgy kísérik végig, hogy kétszer-háromszor is, vagy akár négyszer is előbukkannak a repertoárban.
Melyik volt ez mondjuk, hogyha csak példát kell említeni?
Mondjuk a Lili Bárónő többször volt játszva, vagy a Luxemburg grófja többször volt játszva, tehát hogy ezek az előadások a korai időből is, igen, megfordultak, mert hiszen azokat már az első időszakban is játszották.
Látunk itt jelmezeket, díszletet, melyik a legkorábbi, amit mondjuk elő tudtatok szedni? Padlásról, vagy honnan? Jelmeztárból,
ugye ez érdekes volt, mert átmentem ugye Miskolcra is különböző fényképfelvételekkel is, mert ugye az két színházat összevonták, és akkor a jelmezek, díszletek Miskolcra kerültek. Ami a padlásunkon maradt fénykép a 60-as év, ez teljesen véletlenül maradt itt, tehát mintha erre a kiállításra várt volna azokban a dobozokban, meg különböző tárolókban, ahonnan ezeket összeszedtük. Tehát próbáltunk beazonosítani az ottani jelmeztárból is jelmezeket, hogy hát ha vissza tudunk nyúlni egészen az időben, tehát ez sajnos nem sikerült, mert a jelmezek jelentős része ugye vagy amortizálódott már, és ezért leselejtezték, vagy pedig átalakították. Mert hát mindenki abból dolgozott, amilyen van. Úgyhogy az azonosítás még az is nehezített, hogy a jelmezeket színesben láttuk a raktárban, viszont a képeken fekete-fehérben voltak. Szóval egy kicsit bonyolultá tette az életet. Úgyhogy ez a kutatás nem járt sikerrel, de minden esetre az izgalom az nagyon jó leső volt, hogy hát ha rábukkanunk valamelyik sorban valamelyik válfán egy olyan darabra, amit pont keresünk. Ez nem sikerült, de ezzel számolni kell, amikor az ember ilyennel foglalkozik.
A tárlattal kapcsolatban, ugye te, mint kurátor, színháztörténész, egy csomó titulussal felettél sorolva. Az, hogy színháztörténész, ez neked egy végzettséged?
Egy végzettségem, igen, igen. Bocsinált a színháztörténész, úgyhogy ne.
Nem, tehát, hogy ebből neked azért diplomád van.
Igen, igen, igen. És hát ez nagyon, nagyon jó érzés volt, mondjuk a tárlatot a megnyitó szöveggel egy volt tanáromnak, Pintér Márta Zsuzsannának ajánlani, aki a Veszprémi Egyetem arovai jártam, ott az egyik tanárom volt.
Ami érdekes lehet tényleg itt a nagy-nagy kutatásban, és tényleg egy picit a múlt utazásban, mi az, ami számodra különösen érdekes ebben az előadásban, ami számodra is akár megdöbbentő volt, vagy nagyon közel áll, vagy megmelegett a szívedet. Igen, a kutatás során.
Ugye a kiállításnak az a része, ami az én fiatalságomat is érinti, az mondjuk természetesen nagy hatással volt rám.
Mert
újra,
hogy mikortól újra beszélünk nézni, Baráth Zoltánról és a Gárdonyi Színházról?
Hát mondjuk visszatekerjük az időt 32-33-mal.
Tehát a 90-es években mi volt az első előadásod?
Az első előadásom a stílusgyakorlatok volt.
Az a 90, nem is tudom, mikor ment, nem?
Hát 90. Én sajnos nem tudom az évszámokat.
Nem baj, de akkor, tehát igen.
Az érzésre viszont emlékszem. Tehát, hogy az volt az első előadás, és hogy én színházi öltöztetőként kezdtem 2 évig, és csak utána lettem stúdiós, itt növendék, és aztán játszottam, tehát ez a folyamat egy kicsit ott az elején meg lett nyújtva.
De biztos vagyok benne, hogy mindennek oka van, és hogy amivel kezdtél, te abból ugyanúgy tudsz most profitálni.
Persze, nem tekintek úgy erre vissza, hogy ez jaj, de milyen szörnyűség volt. Nyilvánvaló, hogy rosszabb lett volna, hogyha nem sikerül az, amit az ember tervezett, hogy színész lesz, hogy színpadon fog dolgozni, hogy színházzal foglalkozik, mert ugye az, hogy öltöztető voltam, ez annak volt az előszobája. Tehát azért vállaltam azt a munkát, hogy az épületen belül lehessek.
Miket meg nem tesz az ember azért, hogyha tényleg ugye a végső cél az, hogy színész legyen, de a kitartással én azt gondolom, hogy úgy az élet minden területén lehet előre haladni. De visszakanyarodva, szóval azok, amelyek téged is érintettek, azok mindenképpen.
Az nyilvánvaló, és akkor voltak még olyan idősebb színészek, akiket újra láttunk, ugye a régi képeken, Győrvári János, Oldjai Magda például. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes szakasza volt a kutatásnak, meg az egész összerakásának.
De az Oldjai Magda ráadásul, hogy tavaly halt, meg ilyen 97 igen, éves korra körül. De igen, neked igen. Ő különösen személyes
igen, jó személyes kapcsolatom volt. Is volt vele, igen, igen, hosszú ideig.
Én 95 éves volt, amikor készítettem igen. Vele még a riportot, és milyen jó állapotban volt szellemileg frissen.
2 évig gondoztam tulajdonképpen.
Igen, igen. Igen. Na, és akkor visszakanyarodom, tehát 1904-től 2000, meddig bezárul?
Egészen a napjainkig.
De mi az utolsó?
A kiállítással, hát a mostani előadások, amivel találkoztam.
Mondjuk a valahol nézni. Európában, mert ugyanak
az
a megnyitóján,
mert
az
ugye,
még nem.
Az még nincs dokumentálva, tehát az még nem került föl, de előtte már a nézők találkozhatnak azokkal a darabokkal, amikre még azok is jól emlékezhetnek, akik egyébként csak most értek be a színházba is. Nem foglalkoztak ezzel korábban.
Hogyha a kiállításon belül lenne egy pici kiállítás, amelyben Baráth Zoltán és az Egri Gárdonyi Géza Színház történetét kellene szakaszolni, akkor te magad az itt eltöltött 30 évet, tehát hogyan tudnád ilyen kis szobácskákba, vitrinekbe elhelyezni?
Hát nem tudom, ezen nem gondolkodtam, nem baj, de biztos most. Valami ilyesmi lenne, hogy lennének a színpadi szerepek, lennének a rendezések, és akkor lenne egyéb minden más, ami a színházhoz tartozik, mint például egy ilyen kiállítás.
Mert ugye te hosszú éveken keresztül, és a mai napig is, ugye gyermek előadásokban szerepeltél, és 99%-osan rendezted. Talán egy gyerek előadás volt, amit ugye a Fehér Pista rendezett, az a...
Igen, a Dr.
Bubó volt, amiben igen. Hát igen. Ez óhatatlan, tehát nem kérdés, hogy te voltál a Bubó doktor, de hogy ugye azért te nagy színpadi szerepekben is rendszeresen játszol. Lehet ezt így mondani, hogy melyik vagy te inkább? Amikor a színpadon vagy, akkor színész vagy, tehát azt játszod el, amit kapsz, de inkább egy mese szereplő, inkább egy meselvadás rendezője, vagy inkább egy nagy színpadi színész vagy?
Hát én nem bontanám ezt így szét, én szeretek színészként működni. De az is izgalmas, amikor az ember mesét csinál, vagy rendezőként dolgozik, ez is egy teljesen más világ. Nem tudom, ez valahogy egybe van gyúrva. Uh-huh. Most igazából az üveggolyót se tudod széttörni, mert akkor már nem üveggolyó.
Akkor már nem, ez igaz, csak valaki érzi magán, hogy én inkább ilyen vagyok, én inkább prózai, én inkább zenés vagyok. Nagyon érdekes, hogy pont egy kolléganőddel beszélgettem a múltkor, aki rendszeresen énekel, és azt mondta, hogy akkor is ő a prózában érzi valahogy jobban magát. Szerintem ez teljesen emberfüggő. Tehát ez az előadás.
Akkor én turmix vagyok. Például a Hallgatói Bábszínház is helyet kapott, és a Nyári Játékok is helyet kapott, mert egy ideig mind a kettő érintettségben volt, átfedéssel működött. Ugye a Harlekin Bábszínház tagozata volt a Gárdonyi Géza Színháznak, és egy időben a Nyári Játékokat is ugye a Gárdonyi Géza Színház alá sorolták, és azért tartottuk fontosnak, hogy a kiállításon ez az időszak is megjelenjen. Úgyhogy ebben is rendkívül sokat segített a Harlekin Bábszínház falát, vagy bemutató oldalát, azt Lovasin és Tut Erzsébet készítette, és a Nyári Játékok oldalán pedig Jónás Zoltán volt, akitől első kézből tudtunk információt kapni, aki egy ideig a Nyári Játék színigazgatója is volt.
Az elrendezés, az kinek az ötlete volt?
Az egészet így én terveztem.
Te tervezted el, tehát teljesen.
Ugye ennek az a logikája, hogy először is találtunk 4 különböző színű díszlet elemet, ami egy mesejáték maradéka volt a raktárban, és ugye hát pénz nincs, ugye erre nem lehet költeni, mert sokkal másabbra is kell. És akkor a bordó az első szín, ami a klasszikus színházi világot idézi, a második szín a sárga, mert egyébként sárgák voltak azok a bordázott falak, amikre emlékezhetnek a nézők az új felújított színházból a 80-as évekből. A harmadiknál ott nincsen semmi különbség, mármint hogy színkülönbség, ott csak egy eltérő szín van, hogy a másság és a modern keverékének a kifejeződése, és vannak ezek a kis kopott, régi Orfeumból maradt, én úgy emlékszem, egy Orfeumból maradt oszlopok, korintoszi oszlopok, ezek végig mennek az egész kiállításon, mert a múltunk az, amit magunkkal viszünk, akkor is, ha változik az épület.
Nagyon ötletes, tehát tényleg azt nézem, hogy az igazi ilyen művészettörténészi, tehát hogy látszik, hogy ilyen szakszemmel lett ez az egész elrendezve. Még pont visszakanyarodva, hogy a Blahalújza nevét említettünk, hogy arról esetleg, most attól függően, hogy itt mondjuk plakátokat látunk abból a korból, vagy esetleg jelmezt, van információ, hogy tényleg amikor egy század elejé, amikor mondjuk azért nem olyan modern körülmények voltak, nem tudom, vonattal, vagy bárhogy ide érkeztek, a díszletet nem tudom, hogy hozták akár lovaskocsival, tehát akkor mondjuk milyen körülmények között tudott játszani a színész, aki vendégjátékért jött el?
Persze, itt amikor már a városban játszottak, akkor természetesen megvoltak már, tudjuk, hogy néztek ki az öltözők, hol helyezkedtek el, tudjuk, hogy volt gondnoki lakás, azt is tudjuk, hogy volt irattár, könyvtárszoba, tehát amit használtak. Volt az épületben például cukrászda, ami működött a
nézőtéren.
Ez a 904-es utáni időszakról van szó, tehát annak a tervei megvannak, mert amikor a színházat átépítették, volt előtte egy részletes felmérés, és ebből maradt példány. És innen tudjuk, hogy milyenek voltak a beosztások. Tehát tudjuk, hogy a régi gondoki lakás helyén ma az öltöztetők szobája van, a jelmeztár öltöztetők szobája, és mellette egy vízes blokk. Vagy például tudjuk, hogy a régi könyvtár rész az most a kelléktárnak a területén helyezkedik el. Tehát ezeket azért jól lehet látni a rajzok alapján. Az, hogy játszottak, ugye volt 3 női öltöző és 2 férfi. Nyilvánvalóan a nőknek nagyobb volt a ruha, több volt a ruha, tehát ott ezért is volt erre szükség, és hát ezekben a helységekben helyezkedtek el. A szállásokat pedig vagy panziókban, vagy magánházaknál, kivett szobáknál biztosították a színészeknek.
Ezt a kiállítást akkor 2025 májusáig bárki megtekintheti a színház első emeletén, Barázs Zoltán.
Előadások kezdése előtt 1 órával, és az előadások alatt bármikor, amikor ki van írva, nyitva a játék.
Amint, hogy ne jöjjenek ki az előadásról, hanem szünetben.
Nem, persze. Igen.
Barázs Zoltán, köszönöm, és szaladjál próbára. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással 1 hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
játékban sorozatgyilkos lettél. Erőből hirdeted az igét.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd. Szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít. Érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed. Nem érzed az égett hús szagát. A hadú
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.